Jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Mózes második könyvének a 19. fejezetéből olvasom az első verstől, ez található itt. A harmadik hónapban, azután, hogy kijöttek Izrael fiai Egyiptom földjéről, azon a napon érkeztek a Sínai pusztába. Refidimből elindulván érkeztek a Sínai pusztába, és táborba szálltak a pusztában, a heggyel átellenben szállt pedig ott táborba az Izrael. Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről, mondván, ezt mond a Jákob házanépének, és ezt ad tudtára az Izrael fiainak, ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Elment azért Mózes, és egybehívta a nép véneit, és elejükbe adta mindazokat a beszédeket, amelyeket parancsolt néki az Úr, és az egész nép egy akarattal felelt, és mondta, valamit rendelt az Úr, mind megtesszük, és megvitte Mózes az Úrnak a nép beszédét. És mondta az Úr Mózesnek, ime én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép, mikor beszélek veled, és higgyenek néked mindörökké, és elmondta Mózes az Úrnak a nép beszédét. Kedves gyülekezet, mindig foglalkoztat bennünket a kérdés, hogy vajon érintettek vagyunk-e mi az adott üzenetben, vagy egyszerűen csak elolvassuk és konstatáljuk, hogy valaha régen, évezredekkel ezelőtt egy bizonyos népnek, népcsoportnak Isten mondott valamit, és vagy örülünk, hogy elhangzott, vagy azt mondjuk számunkra ez közömbös, nekünk nincs benne semmiféle üzenet, de tudjuk, hogy Isten szent igéje mindannyiunkhoz szól, és benne van ebben a szakaszban is az a kijelentés elrejtve, hogy miért is a mi számunkra szóló üzenet az, ami itt elhangzik. Mindjárt itt az elején hadd tisztázzam ezt, hogy ne legyenek kétségeik. Egyrészt azt mondja az Úr, azt üzeni a népnek, hogy ti lesztek a papok birodalma. Na most, ha mindenki pap, akkor hol a gyülekezet? Akkor az legfeljebb egy papi tanács, és én bevallom őszintén, ahol kettőnél több pap van, most vagyunk ketten itt ebben a teremben papok, de ahol kettőnél több van, én nem olyan nagyon jól érzem magam, és szoktam egy vegyesebb közösség felé tájékozódni mindig. De néha kell, hogy együtt legyenek a papok, és bizonyos kérdésekről döntsenek, ám de gyülekezet nélkül azért nem komolyan vehető társaság ez. Szóval, ahol papok birodalma van, ott vannak olyanok, akik felé szolgálni kell, és Isten az ő népét erre választotta ki, hogy legyenek az egész világ számára az ő üzenetének hordozói, és ezt a szolgálatot végezzék annak minden ódiumával együtt, beletartozik ebbe a mártíromság és a szenvedés is. A másik dolog pedig, ami szintén a szövegben elrejtve szól mindannyiunkról, amikor azt mondja az Úr, hogy ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartják szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld. Olyan ellentmondásnak tűnik ez. Valakikről azt mondja, ti lesztek az enyéim, aztán azzal folytatja, hogy egyébként enyém az egész föld. Hát hogy lenne másképpen? Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, mint egy családban, különbözőek a szerepek, az életkorok, és az ezekből fakadó, mondjuk így kiváltságok, vagy lehetőségek, de a jó családban valakinek minél több méltósága, lehetősége van, ez annál nagyobb alkalom arra, hogy szolgáljon a többieknek is kadjon. Enyém az egész föld. Szeretnék ide hívni egy új szövetségi igét is, Máté Evangélium a 20. részéből. Számomra nagyon fontos példázat ez, amiben egy emberről olvasunk, aki munkásokat vár a szőlőjébe, a földjére, és a nap különböző szakaiban, az első órában és az utolsóban is újra és újra kimegy a nagy munkaerő piacra, és ott munkavállalókat keres, és elhívja őket, hogy dolgozzanak az ő szőlőjében. De ha figyelmesen olvassuk ezt a kis példázatot, ezt a tanító mását, akkor azt látjuk, hogy az első órában ott találtakkal köt szerződést a gazda. A többiekkel pedig mindig úgy állapodik meg, hogy ahogy egyébként a szerződést megkötöttem már az első csoporttal, annak alapján lesz rátok is érvényes a fizetség, ami igazságos, majd megkapjátok. Az új szövetség nem egy másik szövetség. Istennek egy szövetsége van, és az új szövetség az valami megújítása az eredeti szövetségnek, és kiterjesztése olyanok számára is, akik nem voltak ott a Sínai hegy alatt, nem voltak ott az első megállapodás kihirdetésekor, de akikre mindazt az áldást, amit ez a szövetség jelent, mindenható Isten ki akarja terjeszteni, mert övé az egész föld, mindenki az övé. Nincs másik szövetsége az emberrel. A szivárvány is mindannyiunk számára Isten ígéretének, egyoldalú szövetségének a jele, látja ezt zsidó és keresztény és pogány és mindenféle ember. Ennek nincs más szövetsége a világgal, mint az, amit Izraellel kötött annak idején először. Ünnepélyes pillanat ez, és éppen ezért fontos, hogy legyen ennek helyszíne, legyen ennek ceremóniája, emlékezetes legyen ez az esemény, időben is meghatározható legyen, és ahogy az ókori szerződéseket általában készítették a bevezető sorokban, legyen egy kis szó az előzményekről is. Miért kötünk egymással szövetséget? Mi előzi meg ezt a megállapodást? Ami az időt illeti. Az Egyiptomból való kijövetel utáni harmadik hónapban történt ez, és pedig ugyanazon a napon, a hónapnak azon a napján, amelyen az első hónap, a szabadság első hónapja is kezdődött. A harmadik hónapban azután, hogy kijöttek Izrael fiai Egyiptom földjéről, azon a napon érkeztek a pusztában. A szerződés előzményeiben ez az Egyiptomból való kijövetel mindenképpen ott van. A 19. és a 24. fejezet fogja közre a 10 parancsolatot és azokat az igéket, amiket ott mindjárt az elején az Úr a szövetségbe beiktatott. És mondom, itt is azzal kezdődik ez az emlékeztető, ez a feljegyzés, ami amúgy az első parancsolat is. Ez az Egyiptomból való kijövetel tényét rögzíti. Föl is hívják a törvénymagyarázók a figyelmet arra, hogy az első parancsolat az miféle parancsolat lenne, én az Úr vagyok, aki kihoztalak Egyiptomból. De hatalmas üzenetet tartalmaz ez a mondat, mert megállapodni csak szabadokkal lehet. A többieknek diktálnak. Ahhoz, hogy megállapodást kössünk, ahhoz először szabaddá kell válni, cselekvő képessé kell válni. És ez a nagy első tapasztalat az Úrral kapcsolatban, ő az az Isten, aki szabaddá tesz, aki úgy atyánk, hogy felnőttként akar kezelni bennünket. Megunásig emlegetem, hogy az ember teremtésének ez az első mozzanata, felnőttként láttatja Ádámot az ige. Ez fontos teológiai üzenet is. Isten nagykorúaknak akar tekinteni bennünket, elvárja tőlünk, hogy felelősséggel éljünk ezen a földön, azzal a felhatalmazással, amit tőle kaptunk, és döntsünk, és jól döntsünk. De tovább azt is mondhatjuk, hogy ez az elindulás a szolgaság házából, és az úton lét is egy fontos bibliai gondolat. Lukács egész evangéliuma 9. fejezet 2. részétől kezdve az úton történő eseményeket tartalmazza. Jézus elindul Jeruzsálem felé, és ami út közben történik, azt látjuk, és ez a mozgás, ez üzen nekünk arról is, hogy nincs megállás ebben az életben. Elkezdődött születésünk pillanatában, futkároztunk, amikor megtanultuk járni össze-vissza, de aztán elkezdtek rendeződni a lépések, és elindulunk egy irányba, és megállás nélkül megyünk, még meg nem jelenünk az Úr előtt. Tehát itt is valami ilyesmi történik, elindultak és megérkeztek egy állomáshoz. Egy fontos állomáshoz, teljes útjuk, és aztán évszázadokig, vagy évezredekig tartó útjuk döntő állomása az, ahol szellemi történetük, lelki történetük elkezdődött. Ez egy fontos pont valamennyünk számára, hogy földrajzilag is nagyjából meghatározható, pontosan nem, és én ezt is szeretem, hogy nincsenek igazán egyértelműen meghatározható jelek, a régészek keresgéltek ott a forróság, szárasság pusztájában egy Horeb ezt jelenti, a sínai pedig a sín betűből, ami fogat jelent, csipkézetet jelent, és valószínűleg a hegy ilyen kis csipkézet ott ebben a forró sivatagban. Egy olyan helyet kerestek valahol ott egy jó nagy kiterjedésű területen, ahol egy több ezres nép elfért, sátorozhatott, meghallgathatta az Úrnak az üzenetét, és így ebben a pusztaságban vélnek találni egy hegyet. Jebel Musza neve ma ennek a hegynek, ami ez a hagyományhoz kötődik, hogy itt szólt Isten, mert e körül talán elképzelhető egy nagy táborozó hegy, közeli dombokon sátrak, és hegy alatt pedig egy elég nagy plac, ahol odaállhat Izrael népe, hogy meghallja az Úrnak a szavát ezen a fennsíkon. Szóval oda kell menni ezekhez a pontokhoz. Néha nevezzük azokat a helyeket, ahol Isten üzenetét meghallgatjuk ilyen zarándoklati pontoknak, csendes napoknak, lelki gyakorlatoknak. Oda utazunk, elhagyjuk életünknek azt a területét, ahol kenyérkeresettel foglalkozunk, ahol az időnket általában eltöltjük, és kimegyünk egy kicsit a pusztába. Ahogy kiment Jézus is szolgálata kezdetén a pusztába. A puszta, ahol kevés a látnivaló, kevés dolog veszi el a figyelmet, lehet az Úrra figyelni, és ahol az egyéb természeti adottságok is egy vagy egy-két dologra engednek koncentrálni. Tegnap szörnyű meleg volt, lent voltam én is a helyszíni táborban, és megállapítottuk ott többen, hogy tengünk, lengünk itt, és olyan nehéz komoly dolgokra, vagy több mindenre gondolni, legfeljebb arra, hogy a gyerekek ne rohanjanak ki az útra, ne tegyenek kárt magukban és a házban esetleg, de a nagy meleg nem teszi lehetővé azt, hogy úgy nagyon elengedjük magunkat, és nagyon élvezzük a helyszínt. Viszont figyelni, kicsit feszültségben lenni mindenképpen lehet. És akkor nézzük közelebbről, hogy amikor Mózes felmegy a hegyre, hogy az Úrral tanácskozzék, akkor mik hangzanak ott el? Azt mondja az Úr a hegyről, ahol szól Mózeshez, és aztán majd szakaszunknak a végén az egész nép számára hallhatóvá válik, teofániának nevezzük a megjelenést, isteni jelenést, ami valamilyen jelekkel, félreérthetetlen jelekkel adja tudtára az ott lévőknek, hogy jelen van a láthatatlan Isten. Az egyik és fontos dolog, amit ne becsüljünk le, mert mindig szeretnénk látni is, az a halláshoz kötődik. Isten szól, sokféle érzékszervvel tájékozódunk ebben a világban, és mindegyik hiteles. Van, amit nem látunk, csak hallunk, és mégis azonosítjuk a hangnak a forrását és az abból fakadó üzenetet is, és valamit ízlelünk, persze láthatjuk is, fontos a látványa is az ételnek, de döntően mégsem a látvány az, ami megfog bennünket, hanem az ízlelés, vagy akinek hiányzik az érzékszerveiből a látásnak a csodálatos ajándéka valami sajnálatos betegség révén, az a tapintást is fontosnak tartja. Most állítjuk össze a szeptember első hetében érkező izraeli csoportnak a programját. A Tel Avivi Vakok Intézetéből jön 15 fiatal, és amikor a programpontokat keresünk, akkor mindenképpen valami olyasmit, amit meg lehet fogni. Oda lehet menni, meg lehet fogni, be lehet lélegezni, lehet bőrön érzékelni, ez lehet víz, virág, mindenféle egyéb ilyen dolog fölmerül, még az állatkert is, ahol lehet simogatni, tapogatni állatokat. Szóval sokféleképpen szerzünk információt a világról, de az Istentől jövő híradások és az ő akarata megértésében az egyik döntő érintés, döntő közlési forma a megszólítás. Isten szólt. Így lett ez az egész világ is. Azt már látjuk, ízleljük, érinthetjük, tapinthatjuk, de a dolog úgy kezdődött, hogy az Úr szólt. És ezért fontos, hogy mi hangzik el itt is. Szólt hozzá Mózeshez az Úr a hegyről mondván, ezt mond Jákob házanékének, beszélj velük, értelmesek, megértik, tudnak mérlegelni, és azután dönteni, és a döntésükben felelősség lesz, hogy hogyan döntenek. De hogy megértsék jól, mondd el Izrael házának, és add tudtára, ezt mondta Jákob házanépének, és ezt add tudtára az Izrael fiainak. Felvetik a Biblia magyarázók a kérdést, hogy miért van kétféleképpen a Jákob háza népe és az Izrael háza. Ugye a héber költészet az adott szónak, fogalomnak, sornak a megismétlése szokott lenni egy kicsit más formában. Tehát elmondjuk így, és elmondjuk még így ebből, és ezt hívjuk általában héber költészetnek, nem olyan, mint az európai rímes és időmértékes verselés, de itt talán van jelentősége ennek a kettőzésnek. Azt mondják a bölcsek, hogy a Jákob házanépe az az asszonyokat jelenti, a nőket. Mert ők azok, akik először tanítják a gyermekeiket az Úrnak az igazságára. Hogy Mózesből hogyan lett az, aki egyszer ezen elmélkedtem, és arra jöttem rá, hogy bár fontos az ő apja, atyái istene, az ő atyának istene, tehát az ő apja, Amrám is előkerül, hogy ne kerülne elő azok közül, akik hatással voltak az életére, de egyébként csupa nő, az édesanyja, kinek van hite szembeszállni a fáraó akaratával és a leleményessége, hogy egy kis bárkába, egy személyes bárkába az ítélet özönvizén ráteszi fiát Mózest, aztán ott van a nővére Míriám, a fáraó leánya, előzőleg az istenfélő bábaasszonyok, akiknek meghatározó a szerepük a néppel kapcsolatban, aztán Cipóra, a csodálatos erős asszony, Mózes felesége, mind nők körülötte, akik nagy szerepet játszottak az életében, de most ami miatt a nőkre emlékezem, ott elsősorban az édesanyjára, Jókébedre, az az, hogy megkapja a kisfiút az első időszakra, az első 2-3 évre, ami nem csak szoptatja, hanem énekel neki, imádkozni tanítja, és elmondja a fogékony, gyorsan gondolkodó kisfiúnak, lehet, hogy ezért dadogott, mert gyorsabban gondolkodott, mint ahogy ki tudta fejezni a dolgokat, ezért dadogott Mózes a kis Mózesnek, Mojselének, elmondott minden történetet az ősökről, az Isten akaratáról, népéről, azon belül a nemzetségéről, Lévi nemzetségéről, és utána nyugodtan odaadhatta a fáraó udvarába, soha többé nem felejtette el Mózes, hogy honnan jött, hova tartozik, és mi Isten akarata az ő életével. Szóval mondd el a Jákob háza népének, és aztán add tudtára Izrael fiainak. Itt megint nem általánosságban a népről van szó, a hagyomány, talmudi hagyomány följegyzi, hogy itt a kisgyerekekre utal az Úr. Hogy az igazi garancia arra, hogy ami most elhangzik, annak van értelme és lesz jövője, az, hogy vannak gyerekek is, akik erre megtaníthatók. Van jövőnk, ők a mi jövőnk, és nem mindegy, hogy mi történik velük. Ugyanolyan szabadoknak, döntésképes felnőtteknek tudjuk-e őket nevelni, akik nem rabszolgamódra gondolkodnak, hogy amit mások diktálnak, azt kell nekik végrehajtani. Van-e egy szabaddá, felnőtté nevelhető következő generáció olyanok, akikre hivatkozik majd később az elgyávult egyiptomi szívű nép, amikor azon nyafognak, hogy a szabadságnak milyen terhei vannak, és azzal vádolják Mózest, hogy azért hozták ki minket, hogy megölj minket és a gyerekeinket, akkor azt hangzik el, hogy ők bemennek majd az ígéret földjére, de ti nem, mert egyiptomi szívetek van, és emiatt hullanak el, maradnak ott a vándorlás pusztájában az emberek ezer számra, kettő kivételével. Szóval add tudtára Izrael fiainak. Lehet, hogy most még ott játszanak lent, és kavicsokkal gurigáznak, felfogni nem tudják, hogy mi történik a hegyen, halvány emlékeikben megőrzik, hogy nagy füst volt, dörgött az ég, az emberek izgatottak voltak, a kisebbek nem sok mindenre fognak emlékezni, de ebben a légkörben fognak felülni. És legyen is így, így nőjenek fel Isten közelében, a szabadság szövetségének a tanújaiként, és belenőve ebbe a szent szép hagyományba, megerősödve abban, hogy Isten megszólított valaha bennünket, és tovább gondolkodik, nem csak a felnőttekben gondolkodik, hanem a folytatásban is. És tovább. Mire emlékezteti a szerződő feleket az Úr? Azt mondja, van tapasztalatotok, itt visszatér az első versben említett gondolathoz is, láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon. Pusztai megfigyelés, régi madártani megfigyelés, hogy a sas a kicsinyeit hordozza szárnyán. Régi magyarázók azt mondták, hogy biztos a sas a vadászok ellen védelmezi a fiókáit, akik ellen, mint egy élő pajzs, a nyilazók ellen védi a fiókáit, de van egy még érdekesebb gondolat, hogy így tanítja őket repülni is. És felszáll velük magasra, ülnek a hátán, a szárnyán, ugye nem nagy csapásokkal repül soha a sas, és akkor kisiklik alul. Kicsit zuhatnak a fiókák egy darabig, mint a kő, lefelé, nyilván szörnyű halálfélelembe, de mindig a megfelelő pillanatban alájuk repül, és újra a szárnyaira emeli őket. Igen, a jó pedagógiába beletartozik ez. Kicsit néha zuhanunk. Néha összeszorul a szívünk, de sosem lennénk felnőttek, ha nem érzékelnénk a mélységet, a félelmét ennek az életnek, magasságoknak. Szóval hordoztalak titeket sas szárnyakon. És aztán magamhoz bocsátottalak titeket, ez azt jelenti, hogy elhoztalak idáig. Most idáig, a Sínaiig, eddig a fontos állomásig. Nem egyszerűen csak az, hogy megengedtem, hogy találkozzatok velem, hanem idehoztalak titeket magamhoz. Hát Isten nem feltétlenül lakik, nem ez a bejelentett lakcíme az Úrnak a Sínai, de egy fontos állomás itt Izrael népe történetében is. Az Úrral való találkozó helyeket néha megjelöljük kis kereszttel, kis templommal, ilyen-olyan jelzéssel is. Szeretem azokat a helyeket, ahol úgy lehet érezni emberek gondjainak letételét, imáiknak illatát. Amikor bejöttem ide a templomba, és ugyanez csak 98 óta áll ez a templom, de már itt is érzem azokat az illatokat, amiket mindig csak templomban szoktam érezni. Van abban egy kis bűn illat, van egy kis megkönnyebbülés szag a vasárnapi készülődésnek, ruhának és egyébnek az illata, a gyertya, füst, amit hát mi is időnként szoktunk engedni, és a növényeknek az illata, és így tovább. Szóval vannak ilyen helyek. Magamhoz bocsátottalak titeket, de hát Isten mindenütt megtalálható, nem csak templomokban, nem csak hegyeken, nem csak megjelölt pontokon, hanem a vele való találkozás lehetséges életünknek bármelyik helyén. És akkor jöjjön a szerződésnek még mindig a feltétele. Ha figyelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, akkor lesztek ti nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, idézem az egész mondatot. Két fontos dolog. Figyelmesen hallgatni és megtartani. Nagyon sok mindent megtanulnak a gyerekek, akkor is, ha nem figyelnek feszülten ránk. Ezért, ahogy nyilvánozik az értelmük, meg kell gondolni, hogy miket beszélünk előttük, mert váratlanul visszamondják, hogy a szülők kiket beszéltek ki, egymás közt azt hívén, hogy a gyerek nem figyel oda, mert játszik. Közben kiderül, majd rákérdez egyszer csak, hogy mi is volt az, amiről beszéltük. De hát tanulni igazán, elsajátítani valamit, ahhoz figyelmes hallgatás kell, koncentrálás, ami fárasztó, és ezért tanították nekünk a teológián, hogy próbáljunk meg 20 percen belül maradni, mert ha jó a prédikáció, az szól mindenkihez, a második 20 perc az már csak a nagyon-nagyon bűnbánó és szomjas lelkekhez, a harmadik meg a falnak szól, úgyhogy maradjunk időn belül mindenképpen. De figyelmesen hallgattok a szavamra, mert megértitek, hogy fontos dolgok hangzanak itt el. És nem elég meghallgatni. Nagyon nagy baj van ebből. Szerintem a hívő emberek nagy többsége ebben a betegségben szenved, amit Jézus a magvető példázatában az első helyen említ, hogy szórja a magot a magvető, aztán jönnek a madarak, és azonnal összecsipkedik, összeszedik, és nem lesz belőle növény. Kikapdossa az ördög a szívükből a magot, mondja Jézus szó szerint ott. Szóval figyelmesen hallgattuk, és megtartjátok az én szövetségemet. Meggyökereződik bennetek az üzenet. Nem olyan könnyű megtartani, de mégis egy segítség, tudom, hogy mit kell megtartani. Nem vagyok tanácstalan. Nem arról van szó, hogy Isten elvárja tőlem, hogy az életem kövesse az ő mintáját, de fogalmam nincs, hogy ebből a végtelen, láthatatlan, megfoghatatlan Istenből mi az, ami rám vonatkozik. Ki jelentette nekem? Üzenete van a számomra. Szoktuk mondani azt, hogy amit Isten igényéből nem lehet igazolni, az nem kötelező. Vehetünk magunkra egyéb igákat. Jézus maga mondja, és az apostolok is postorozzák a kortárs vallási közösségüket, amiatt, hogy elhordozhatatlan igákat raknak, az emberek terheket raknak az embereknek a vállára, de ők nem nyúlnak mindehhez hozzá. Lehet, és éppen, hogy a rabszolga nép vállára lehet tenni elhordozhatatlan terheket, aki a jogait nem ismeri, szoktuk mondani, ennek megszaporodnak a kötelességei. A jog erre is való, hogy megmondjuk, hogy mi az, mi nem tartozik ránk, nem kell hordoznunk. Tehát, ha figyelmesen hallgatok szavamra, és megtartjátok az én követségemet, mert világossá teszi az Úr, hogy mi alapján akar velünk megállapodni. Ő mondhatja meg, hogy mi legyen ennek a szövetségnek a tartalma. Én amikor esketni szoktam kedves fiatalokat, akkor először mindig tisztázom velük az eskünek a szövegét, és mindig elmondom, hogy valamennyi felekezetben ezt a szentséget nem a pap szolgáltatja ki, hanem a felek egymásnak. Éppen ezért beszéljük meg, hogy mi legyen ennek a szerződésnek, szövetségnek a tartalma, mert hát általában ilyen ünnepélyes alkalmakkor ritkán lehet megbeszélni, hogy amúgy teljesen egyetérte az illető a szöveggel, és furcsán festene egy olyan esküvő, ahol időnként megállnánk, és elkezdenének vitatkozni a fiatalok, beszólnának a közönségből is, és a pap is védené mondér becsületét, és azt mondaná, hogy kérem, ez van itt leírva, de ők azt mondaná, hogy hát azt mondanák, hogy mi nem tudjuk megígérni egymásnak. És ezért előre szoktuk tisztázni, hogy mik a feltételek, mi van benne, mi az, amit vállalni tudunk. Itt az Úr az, aki a feltételeket mondjuk így, hogy diktálja, de igazándiból nem jó ez a kifejezés, mert a 10 parancsolat sem parancsolat, hanem itt egy, mintha az Úr azt mondaná, ugye nem lopunk, ugye egyetértünk abban, hogy az nem jó dolog. Ugye egyetértünk abban, hogy az az Isten az Úr, aki kihoz minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Ugye egyetértünk abban, hogy nem jó embernek fele barátjára hamis vallomást tenni, mert hogyan érintene bennünket a másik oldalon, ha ez velünk történne meg. Hát éppen ezért ne mondjunk a másikra olyat, ami bennünket is bántana, pedig milyen könnyen, milyen ügyes ujjakkal kezeljük és nyelvekkel a hamis tanúság tételnek sokféle formáját, a hizelgéstől kezdve a rágalmazásig. Szóval, ugye egyetértünk, Isten nem hoz elénk mást, mint ami könnyen belátható, aminek az igazsága egyértelmű valamennyünk számára. Az én szövetségem, az nem egy diktátum, az én szövetségem az, ami jó nektek is. És ami alkalmas arra, hogy kiábrázolódjék a mi arcunkon Istennek a modellje, az Istennek a képe. Ez az ő akarata. Nem akar semmi olyat ránk kényszeríteni, amiket a rabszolgákra ránk kényszerítenek. Aki nem szabad, azzal bármit meg lehet csinálni. Arra rá lehet kényszeríteni, és büntetni lehet, hogyha azt mondja, hogy az igazságtalan, az összevetve az isteni elvekkel nem állja meg a helyét, itt imádkoztunk a menekültekért, nem állja meg Isten törvénye szerint a helyét, az, hogy őket bántani, büntetni, megalázni, méltatlan helyzetbe hozni kell. Kezelni kell az egész helyzetet, de embereknek kell tekinteni őket, nem bűnözőknek, pláne vannak ott gyermekek. Hát nem lehet a gyereket börtönbe csukni, nem lehet elkövetője a menekülő annak a helyzetnek, amiben arra fájdalmas lépésre kényszerül, hogy elhagyja a szülőföldjét. Ha nem vagyunk szabadok, akkor sodródunk a gyűlöletnek a gondolataival. Ha szabadok vagyunk, akkor tudjuk, hogy mit mond erről Isten igéje, és nem esik nehezünkre. Illetve ezt visszavonom. Mert időnként bizony nehezünkre esik teljesíteni. De ettől vagyunk felnőttek. Hogyha nehezünkre esik is, akkor is azt fogjuk tenni, amit az Úr akar. Ez az ő szövetsége. És akkor ti lesztek nékem. valamennyi nép közt az enyémet, egyém az egész föld. Lesztek papok birodalma, szent nép. Testvérek, ma Jeruzsálem vasárnapja van, maga a Jézus kutatás is most abban a szakaszában tart, amikor komolyan akarjuk venni, hogy ő Izraelből származott, és bűnbánatot akarunk tartani az elmúlt évszázadok sok-sok bántása miatt, amit Isten népével szemben megengedtünk magunknak. Csak emlékeztetek II. János Pál döntésére, aki feloldotta ezt a szörnyű vádat, az istengyilkosság vádját, és elkezdünk közelíteni ahhoz a ideálisabb állapothoz, amikor áldjuk Izraelért az Urat, hogy kiválasztott magának egy népet, hogy rajtuk mutassa be valamennyünk iránti türelmét, szeretetét, elfogadását, hogy rajtuk tanulmányozhassuk, az ige erről szól, ez egy népnek a története, sok-sok történet az ige, tanulmányozzuk azt, hogy hogyan lehet az Urat követni, mi a mi dolgunk, mit kell képviselnünk ebben a világban. Hogy először is most áldjuk Izraelért az Urat, és mondjuk azt, hogy szent nép, és hogy bocsáss meg, Urunk, hogy a te szent népedet bántottuk szóval, gondolattal, sokféleképpen unyolódtunk, és ennek a mai, mostani 21. századi formái is Izrael ellenességben, keresztény antiszemitizmusban, antijudaizmusban sokféleképpen ott van, és nem győzünk hangsúlyozni, hogy Jézus nem egy szőke svéd, vagy egy olajbarna olasz, hanem ő Izraelből való, 8 napon körül metélték, és minden első szentünk úgy, ahogy van, Máriától kezdve az apostolokon át, mind zsidók voltak, és ezt nem szabad letagadni. Soha ki nem keresztelkedtek zsidóságból, és ezt meg nem tagadták. Áldjuk Izrael népéért, a papok birodalmáért, az Urat, és azt is megköszönjük, hogy a zsidó Jézusért a mindenható és örökké való Isten kiterjesztette a szövetséget, és bennünket is kézbe fogadni bűneink ellenére, kik ellenségek voltunk, távolvalók voltunk, pogányok voltunk, befogadott bennünket is, és nincs mondom más szövetség, ez a mi szövetségünk is. És akkor gyorsan összefoglalva még a megmaradt mondatok üzenetét, nagyon érdekes nekem ebben a szakaszban az az ingajárat, amivel Mózes közlekedik. Az Úr üzenetét viszi a véneknek, véneknek tanácskozzák a dolgot, kiki a maga nemzetségében. Nagyon fontos ez is, hogy ez egy demokratikus helyzet. Nincs olyan, hogy törvényt alkotunk, se előtte nem tárgyalunk, se utána, de büntetünk, és nem halljuk meg a kifogásokat. Elvisszük az Úrnak az üzenetét, a szövetségkötés akaratát és annak részleteit is. Tessék ezt kis körben, bizottságokban megtárgyalni, fórumokon megtárgyalni, hadd szóljanak közbe a háziasszonyok, a Jákob háza népe, akár a gyerekek is. Hadd mondják el a véleményüket, sőt, nagyon érdekes, hogy ők mit mondanak. És akkor utána Mózes megint megfogja a híres botját, és fölballag vele az Úr hegyére, és megviszi az Úrnak a népnek az üzenetét. Nem tudja Isten, hogy nyilakozik az ember szívébe, várakozik tanácstalanul, amíg Mózes vissza nem ér a népnek az ígéretével, és gondolat, hogy nem így van, Isten mindent tud, de fontos ez a oda-vissza közlekedés. Ha itt a papi népről is beszélgettünk, fontos látnunk ezt a mozgást, valakiket, akik viszik a mi felelősségteljes szavainkat, akik az Úr elé viszik imában, itt az imádság előtt összegyűjtöttük a kéréseket, és aztán vittük az Úr elé egy időben. Ilyenkor gyújtottunk egy kis tömjént mindig, hogy hadd menjen fel a füsttel az Úr elé az imádságunk. Igen, visszük az Úr elé a nép felelősségteljes beszédét, és az Úr pedig válaszol. nem mindig fordul elő, de az első generációnak, azoknak, akik először szerződnek a gazdával, azoknak vannak kiváltságaik, és itt ez a kiváltság van, hogy ők tényleg hallottak valamit, amit mi már nem hallunk, ha turistaként elmegyünk a Jebel Musára, és ott töltjük az egész éjszakát, hogy lássuk reggel a nap feljöttét, és átéljük, hogy mit érezhetett Mózes 40 nap és 40 éjjel ott, legalább egy éjszaka erejéig. Nem szokott így megszólalni az Úr, de hát nincs szükség arra, hogy minden személynek külön-külön el kelljen zarándokolni oda a Sinai hegyhez, és mindenkinek így személyesen dörögjön az ég, és hogyha nem dörög, akkor nem vesszük komolyan azt, amit az Úr mondott. Nem így működik ez a világ. Törvények sem így születnek. Nem külön-külön mindenki számára hozzák a törvényeket. Valakik megtárgyalják, döntenek, és ehhez valamilyen módon viszonyulunk mi emberek. De ott akkor így történt azért, hogy higgyenek néked mindörökké. Fontos ez a szó is itt. Isten úgy szerződik, hogy azt nem kell módosítani. Én is voltam a törvényhozásban 8 évig, és mindig úgy volt, hogy az időszaknak a fele azzal telt el, hogy kidobtuk az előző évben hozott törvényeknek a felét. Mert közben kiderült, hogy nem működik. Újat kell hozni helyette. Az Úr velünk kötött szövetsége örök. Nem változtat azon. Ezt jó megjegyezni. Mindörökké megáll. Azt mondta, hogy megbocsátottak néked a bűneit. Ha az van ott, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ha az az üzenet, hogy örök életetek van. Ha az az üzenet, hogy nincs közel világosságnak a sötétség, ezek örök kijelentések. És mi megtartjuk, megfogadjuk, hadd menjen vissza az Úr elé. Ez a mi hűséges, szívből jövő, szabad hitvallásunk. A szabad emberek belátó döntése, akik ezt nem csupán maguknak, maguk számára fogadják el igaznak, hanem gyermekeiknek és utódaiknak is. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Igyából
és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, állítottuk neked te szent népedért, akit kiválasztottál magadnak papok irodalmaként, és itt adunk hálát azért, hogy mi is az egész föld népe közt, a minden ember közt ott lehetünk, te kiterjesztett szövetséget, haszonérhez minket és munkatársainként is, akiket befogadtál, és ugye négy szent szolgálatra akarsz elhívni. Úrunk, hát, hogy figyelmesen tudjunk hallani, segítsen bennünket, hogy fontosnak tartsuk a te üzenetedet, kijelentésedet, és megtartsuk mindezt, ami abban elhangzott, mert olyan könnyen engedetlenné, figyelmetlenné, és nézővé válik, ami szívünk, adj nekünk erőt a küzdelemhez, nem csak önmagunk miatt, hanem félünkért is. Köszönjük a te nagy becsétedet a szövetség, a szabadság szövetségének az üzenetén, ami Urunk Jézus engesztelő vérét, munkáját, Urunk, igen, komolyan akarjuk, mert miha menjen felén, ez a mi válaszunk a te kijelentésedre, komolyan akarjuk venni a te szövetségedet, és abban akarunk élni. Segíts bennünket, hogy megtartsuk. Amen. A helyünket elfoglalva, a tiszteletünk végén a 54. dicséretet énekeljük az utolsó versét, a létezés és az áldás után szállunk. szeretnénk támogatni a gyülekezeti teremben, beszélgetésre ma is együtt maradhatunk. Hirdetem egyéb istentiszteleteinket Kispesten, Vörös elégtalan testvéreink között és más Európában is igényvető helyeinken, és a jövő héten kedden a videógrát úgy szintén. Aztán említettem az elején a civil rádió ma délután 5 órakor lévő műsorát, minden vasárnap 5 órakor, ott még tart az 1 óra, az FM 98-on, 94-vel és más dolgokon is ott szó. Értetem azt is, hogy a mai befejtést azt gyakran számára ajánljuk fel, más gyülekezeteinkben is hirdettük ezt, és lehet, hogy kiegészítve majd át fogjuk adni az Izrael nagykövetségen, amely is ezt tettük, és számítunk róla, hogy ilyen összeg jött be. Hirdettem, említettem szintén, hogy szeptember első hetében izraeli csoport lesz itt a vendégünk. Hirdetem azt is, hogy szeptember első vasárnapjának a vendége Holda vagy ő lesz, tehát az istentisztelet utáni beszélgetésre jöjjön, hajlandó korábbi könyveit is dedikálni, úgyhogy aki szeretné, hogy ezt tegye, az jöjjön hozzá könyveit. Bizonyára meg kell hallgatnunk, majd a Fádár János volt a legnagyszerű vezetője népünk, de könyvek felért nagyszerűek is voltak, mindenki szeretettek, hogy lehet jövődőnek. Hirdetem azt is, hogy augusztus 21. 23-a között lesznek csendes napjaink Érhegyházán, az Isten tisztelet azért 23-án vasárnap itt is meg lesz tartva, de aki jönne, azt kérjük, hogy jelezze a szállás
Thank you.